Alapvetően a tanácson belül az egyik visszatérő logikai érv az az, hogy Magyarországhoz, ami egy alapvetően egyedi kihívás az Európai Unióban, kell-e az általános szabályokat igazítani.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Természetesen külpolitikai eseményekkel fogunk foglalkozni, és annak a magyar vonatkozásaival, mert hogy újabb 5 évre újra Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottságnak az elnöke. Az Európai Parlament 401 igen és 284 nem szavazattal hagyta jóvá a jelöltségét, egyébként 707 képviselő szavazott. És azért is mondtam, hogy a magyar vonatkozások is fontosak, mert még azon a napon, amikor a választás volt, kampánybeszédében beleállt Orbán Viktorba, akinek egyébként a nevét nem említette, de a korábbi utazása és a találkozása Putyinnal továbbra is téma, és úgy tűnik, hogy lesznek ennek a találkozónak következményei. Egyébként Magyar Péter is ott volt, és ő pedig meghívta Ursula von der Leyen. Úgyhogy lesz miről beszélgetni, méghozzá Hegedűs Dániellel, a German Marshall Fund külpolitikai elemzőjével. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Kezdjük már ezzel, és aztán természetesen majd Orbán Viktornak a péntek reggeli rádióbeszéde is előkerül, mert hogy egyébként csak egy mondatot idézek így előjáróba belőle. Azt mondta, hogy az amerikai elnök választás napján fordulni fog a világpolitikának a menete, és hogy az EU-s politikusoknak végre észre kéne vennie, hogy változik a világ, és ahelyett, hogy beleássák magukat a lövészárkokba, ahelyett észre kellene vennie, hogy a világ már rég máshol tart. Úgyhogy ez lesz tulajdonképpen a fő kérdés, hogy mennyire tart máshol a világ, de akkor kezdjük is az EU eseményekkel. Szóval ebbe a kampánybeszédben, amit Ursula von der Leyen tartott, azt mondta, hogy a biztonságban és a védelmünkbe többet kell befektetni, és hogy Oroszország felőrlő taktikában bízik, és abban, hogy a nyugat elpuhul. Mert hogy néhányan egyébként a kezére játszanak, és akkor itt jött Orbán Viktor, hogy 2 hete egy uniós miniszterelnök Moszkvába ment. Ez az úgynevezett békemisszió, békéltetési küldetés volt, így fogalmazott egész konkrétan. Sokan felhívták a figyelmet, hogy ez a chamberlaini kifejezés, és aztán utána akkor a leghosszabb tapsot kapta egyébként. Tehát, hogy nagyon nagy tapsot kapott Ursula von der Leyen. Szóval egy ilyen helyzetben, egy ilyen kontextusban mire számíthat a magyar miniszterelnök egyáltalán a jövőben, az EU-ban?
Igen. Úgy gondolom, hogy alapvetően azért az elmúlt 2 hétnek az eseményei oly mértékben építettek fel Orbán Viktorral szemben egy tagállami frontot, ami az elmúlt 14 évnek a fényében is újdonságként értelmezhető. Tehát az elmúlt 14 év konfliktusaiban igazából a magyar kormánynak a fő ellenfele mindig vagy az Európai Bizottság volt, vagy az Európai Parlament. Nyilván ezek az intézmények továbbra is meglehetősen kritikusak. Ugye nem csak Ursula von der Leyennek a kortes beszédében lett megemlítve egyébként a magyar kormányfőnek a békemissziója, hanem rögtön az első határozatában is, amit az Európai Parlament elfogadott egyébként szintén Ukrajna támogatásának a tárgyában, egy paragrafusban nagyon élesen elítélték Orbánnak a moszkvai útját. De igazából az újdonság az, hogy 25 tagállam sorakozott fel vele szemben. Ugye tudjuk, hogy rögtön a moszkvai út után következő héten szerdán összeült az Európai Tanács, igazából az EU-hoz rendelt nagyköveteknek a formájában, ezt ugye röviden COREPER-nek szoktuk hívni, ahol a 26 másik tagállamból 25 kért szót és kritizálta élesen a magyar kormányt, egyedül a szlovákok voltak azok, akik tartózkodtak a vitától, de ők sem vették védelmükbe egyébként a magyar miniszterelnököt, és szerintem nagyon beszédes volt, hogy a következő nap jelentette ki egyébként Robert Fico, hogy nem kerülhet arra sor, hogy ezt már egyébként csatlakozzon a patriótáknak a politikai csoportjához, amit szerintem nehéz másként értelmezni, mint hogy igazából még a jelenlegi legközelebbi szövetségesnek számító Szlovákia is távolságot tart jelenleg Magyarországtól. És úgy gondolom, hogy amit láttunk az elmúlt hetekben, az egy a magyar percepciókkal ellentétben egy gyors és határozott fellépés volt. Tehát lehet azon vitatkozni, hogy igazából elégségesek-e a szimbolikus szankciók. Úgy gondolom, hogy nem feltétlenül, de nem lehet azt elvárni egyébként a tagállamoktól, hogy rögtön a legradikálisabb válaszlépést tegyék meg a magyar kormánnyal szemben. De az, hogy rögtön elindult tagállami részről a magyar soros elnökség különböző formációinak a bojkottja. Az, hogy az Európai Bizottság szintén bejelentette a magyar elnökségnek gyakorlatilag a bojkottját. Az, hogy az Európai Parlament gyakorlatilag lebegteti, hogy egyáltalán a soros elnökség bemutathatja a programját a plénumon, és azt megvitathatják-e, az gyakorlatilag azt mutatja, hogy mindenki erős távolságot tart a magyar miniszterelnöktől, és nem fogják vissza a kritikákat.
Na oké, de mi következik ebből? Azért kérdezem ezt, mert kritika tulajdonképpen eddig is volt. Erős mondatok eddig is voltak, és tényleg, hagyj idézzem már azt, amit te is említettél az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásban, ugye, mert ott tényleg valóban megemlítik ezt az egész békemissziót, és azt írják, hogy Orbán Viktor kirívóan megsértette az EU alapszerződéseit, közös külpolitikáját, és hogy ennek minden következménye kell, hogy legyen. És ugye itt felsoroltad, hogy jelenleg milyen várható következményei lesznek, de oké, de ezekből mi következik, vagy következik-e valami más, mint ami korábban volt?
Szerintem ezt az elkövetkezendő hetekben fogjuk látni. Hosszasan lehetne arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen az első 12 nap az így volt tervezve, hogy mondjuk egy nagyfokú kalkulációs hiba is volt benne. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen volt benne kalkulációs hiba abban a tekintetben, hogy
Orbán részéről,
hogy alábecsülték, hogy milyenek lesznek a reakciók az uniós partnerek részéről, és ennek volt köszönhető egyébként azok az ilyen nagyon finom mérséklő lépések is, hogy például a Trump-al folytatott találkozót követő kommunikációban már nem használta az elnökségi logót, mert ugye az egyik legfőbb és igazából talán intézményileg legrelevánsabb kritikai pont az volt, hogy gyakorlatilag ő visszaél a soros elnökségnek az uniós intézményével.
És ez visszalépés jelent Orbán részéről, hogy ezt levette?
Igen, az egyértelműen. Tehát, hogy az a kommunikáció, ami csúnya szóval a leginkább kiverte a biztosítékot a partnereknél, az, hogy ő kvázi úgy lépett fel, mint az Európai Uniónak a képviselője, elsősorban Moszkvában, és például nem igazította helyre Vladimir Putyint, aki gyakorlatilag az első mondataiban eként hivatkozott rá, ezek voltak a legfájóbb pontok. És igazából szerintem most fogják tesztelni majd a partnerek, hogy akkor a magyar kormány észbe kap, és mérsékele, vagy pedig megy tovább a megkezdett úton. Ugye nagyon fontos lesz ebből a szempontból a következő külpolitikai vagy külügyi tanácsnak az ülése, ahol megint napirendre kerül az európai békekeretből való kifizetések, ugye, amit Magyarország blokkol, és szerintem az elkövetkező lépések fogják meghatározni, hogy a partnerek is egy kicsit megnyugodnak, hogy jó, nem kell gondolkodni radikálisabb lépésekben, vagy pedig azt fogják látni, hogyha a magyar kormány továbbra is provokál, akkor vélhetően lesznek a szimbolikus mezőn túlmutató.
Na oké, de ezért kérdeztem ezt, hogy ebből mi következik, vagy hogy következik-e bármi, mert ezek a bizonyos erős mondatok, ezek tényleg azért volt már jó pár, hogy mondjam, erős mondat az elmúlt években Orbán Viktorral szemben. Most, amit a Facebook oldalán megjelentetett, az nem arról árulkodik, hogy ő ebben visszalépést tervez bármilyen formában, mert mindjárt beszélünk Amerikáról, és az, hogy amit az előbb említettem, hogy ő mi arra számít, hogy Trump győzni fog, de azt írta a Facebook oldalán, hogy az EU-nak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kellene másolni, hanem stratégia egyében saját európai megközelítés kellene. És ugye tulajdonképpen a péntek reggeli rádió beszédében szintén ugyanúgy folytatta az EU politikusainak tehát arra azt az utalás, hogy rossz a külpolitika, hogy nem jól csinálják, le kell ülni Putyinnal beszélni, tehát tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ő nagyon is folytatja ezt.
Az Európai Unió nem az amerikai demokratáknak a külpolitikáját folytatja. Egészen egyszerűen azért, mert hogyha van olyan politikai alakzat ezen a földön, akit alapjaiban és elsődleges biztonsági érdekeiben érint Oroszországnak az Ukrajnával szembeni inváziója, az az Európai Unió, és nem az Egyesült Államok. Tehát az Európai Unió leginkább érdekelt abban, hogy Ukrajna ne egy vesztes oldalon fejezze be ezt a háborút, és a leginkább érdekelt abban, hogy megkapja azt a segítséget, ami egyébként az agresszióval való ellenálláshoz szükséges. Ez nem az amerikaiaknak az elsődleges érdeke, hanem az európaiaké, és ezért folyik egyébként most már hosszú hónapok óta a stratégiai gondolkodás arról, hogy hogyan lehet Trump biztossá tenni az ukrán támogatást. Nyilván itt hatalmas kérdőjelek vannak, nem csak a politikai szándék tekintetében, hanem elsősorban a gazdasági és a védelmi képességeknek a tekintetében, de nyilván ez volt egyébként a washingtoni NATO csúcsnak is az egyik fő kérdése. Tehát Orbánnak abból a szempontból egyébként igaza van, hogy november 5-e után egy teljesen más globális keretbe fog elhelyezkedni ez a háború. Abból a szempontból viszont szerintem nem azt kell mondanunk, hogy nincs igaza, hanem az, hogy nagyon határozottan saját politikai célja érdekében manipulatív kommunikációt folytat, hogy mindazok a geopolitikai szereplők, akivel ő egyébként Ukrajnán és Oroszországon kívül egyébként tárgyalt az elnökségnek az első két hete során, Kína, az Egyesült Államok és Törökország, alapvetően nem érintettek biztonsági vonalon ezáltal a konfliktus által, az Európai Unió pedig igen. Úgyhogy azt mondani, hogy igazából az EU-nak kellene beszüntetnie Ukrajnának a támogatását, és gyakorlatilag elfogadni azt, hogy egy agresszor hatalom az 1945 utáni nemzetközi rendszer minden normáját megsértve gyakorlatilag győzedelmesen fejezheti be ezt a háborút. Ez úgy gondolom, hogy nem más, mint effektíve tényleg orosz érdekeknek a képviselete.
Azért is kérdeztem azt, hogy mennyire folytatja ezt Orbán Viktor, mert hogy írt is egy levelet ugye az EU vezetőinek, amelynek az egyik fő üzenete az volt, tulajdonképpen ezt javasolja, hogy nyissák újra a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal. Azért próbálok ezen a szálon menni, mert például ezek a lépései hát nem azt az irányt mutatják, mintha ő bármilyen szinten is visszafogna, vagy visszalépne abból a stratégiából, amit eddig az ő részéről látunk. Azt írt egyébként ebben a levélben, hogy Donald Trump béketárgyalásokat fog kezdeményezni Oroszország és Ukrajna között, ha megnyeri ugye az elnökválasztást, jól megalapozott tervei vannak, és hogy az EU-nak ez alapján újra kellene nyitni a közvetlen diplomáciai kommunikációt Oroszországgal. Most ha volt valami eddig, amiről az EU-nak határozott véleménye volt, az pont ez volt, hogy nem szabad semmilyen formában egyelőre tárgyalni Oroszországgal, amíg ez a helyzet van. Szóval az, hogy Orbán Viktor meg pont ezzel áll elő, az miről árulkodik?
Én itt látok azért jelentős különbséget, de egy mondatot betűznék az elejére, és pedig az, hogy ennek a levélnek igazából egy értelme volt. Nevezetesen egy kicsit elvenni azon támadásoknak az élét, hogy a magyar kormány gyakorlatilag a soros elnökség pozíciójában nemhogy nem koordinált EU és NATO partnerekkel, hanem aktívan félrevezette őket. Tehát aktívan titokban tartotta a moszkvai utat számos európai partner erről. Ugye tudjuk, hogy van arra vonatkozó információ, hogy adott esetben NATO vonalon volt egyeztetés, tehát magával az intézménnyel, de hivatalosan tagállamokkal meghatározó európai partnerekkel erre nem
került. De miért akarta volna ő ilyen értelembe félrevezetni az EU-s vezetőket?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért akarta volna félrevezetni.
Hiszen nyilvánvaló volt, hogy kiderül. Tehát azért ezt egy ilyen találkozót talán nem lehet titokban tartani.
Az lehet, de teljesen más, hogyha fait accompli történik, tehát hogy a találkozó megtörténik, és akkor utána van arra egy reakció, mint pedig az, hogy kiszivárog előre, hogy ez a találkozó előkészítés alatt áll, és akkor nyilván számított arra, hogy lesz nyomásgyakorlás, hogy ne menjen el Moszkvába, ő ezt akarta elkerülni. Ugye ez az a pont, ahol egyébként a teljes békemissziónak a narratívája megdől, hiszen nem lehet képviselni egy olyan fél között, akit gyakorlatilag a mediátor aktívan, elnézést a csúnya szóért, de átver, már pedig az ukránokkal ez történt. Tehát július 2-án ő egy szóval nem említette Zelenszky ukrán elnöknek, hogy egyébként a hétvégén pénteken majd Moszkvába fog látogatni. Úgyhogy ez egy önvédelmi reakció volt szerintem a magyar kormány fő részéről, hogy ezt a levelet megjelentette. Szerintem ott van egy nagyon jelentős különbség, hogy valaki képvisel egy álláspontot külpolitikai kérdésekben, ami eltér az uniós mainstreamtől, mint az, hogy alapvetően visszaél uniós intézményekkel és félrevezeti a partnereit. Úgyhogy persze ő tartja magát ahhoz, hogy alapvetően szükség lesz egy új amerikai republikánus irányvonalhoz való alkalmazkodásra, és erről igyekszik is győzködni az európai partnereket. Mint mondtam, szerintem ez alapvetően nem áll semmifajta összhangban az alapvető európai érdekekkel ebben a konfliktusban, de ez egy vállalható álláspont, és szerintem ő tisztában van azzal, hogy főleg a konzervatív nemzeti jobb oldalán az európai politikában sokan gondolják azt, hogy egyébként erre a tárgyalásra szükség lenne, ahol egyébként én helyesbítenék, az Európai Uniónak nem az volt az álláspontja, hogy nem tárgyalnak Oroszországgal. Az Európai Uniónak az volt az álláspontja, hogy nem tárgyalnak Oroszországgal, Ukrajnáról, Ukrajna nélkül. És igazából az a logikai bukfenc az egész Orbáni és az európai szélsőjobbnak a béke narratívájában, hogy úgy tesznek, mintha ez a konfliktus alapvetően Európa háborúja lenne. Ez a konfliktus alapvetően Ukrajnának a háborúja. És
Vágyjak már ide közben, mert azt mondta péntek reggel a Kossuth Rádióban Orbán Viktor, hogyha a felek nem akarnak békét, utalva itt jelenleg Oroszországra és Ukrajnára, akkor az a kérdés, hogy a nagyhatalmak hajlandóak-e közölni velük, hogy ők is békét akarnak. Ez ugye egy picit ellentmond ennek, de lehet, hogy ezek csak inkább ilyen kommunikációs fordulatok, arra célozván, hogy akár Amerikának vagy az EU-nak lehet bármilyen ilyen értelemben közölni való lehetősége, hogy azt mondja, hogy most itt a vége.
Szerintem az Európai Unió és az Egyesült Államoknak az adminisztrációja is teljesen egyértelműen közölte Oroszországgal, hogy békét szeretnének, méghozzá azon feltételek mentén, amik egyébként összhangban állnak a nemzetközi joggal, nevezetesen Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának a visszaállítása. Jelenleg egyik hadviselő felett sem kényszeríti rá egyébként a hadi helyzet arra, hogy a korábbi álláspontjából nagy mértékben feladjon. És persze rá lehet kényszeríteni az ukránokat arra, hogy igazából le kell, hogy tegyék a fegyvert, mert nem kapnak támogatást, és nyilván ez egy centrális eleme lehet Donald Trump béketervének is. De azért ne felejtsük el, hogy azért mégis az ENSZ alapokmányában lefektetett egyik legfontosabb elv az önvédelemhez való jog. Tehát ezt az országot megtámadták, és belekényszeríteni abban, hogy egyébként egy jogszerűtlen támadással szemben, egy olyan ellenféllel szemben, aki népirtást követett el az ukrán néppel szemben, ugye gondoljunk az ukrán gyerekeknek a tömeges gyakorlatilag elrablására az országból, ami olyan háborús bűncselekményeket követett el, mint Bucsa, gyakorlatilag belekényszeríteni őket abba, hogy támogatás hiány fel kell adniuk igazából ezt az önvédelmi harcot, hogy ennek egyébként milyen hatása lesz utána Európának a megítélésére, Nyugatnak a megítélésére, és egyáltalán milyen hatása lesz a nemzetközi rendszerre.
Hogy térjek már vissza az EP-be, meg Európába és Orbán Viktorra ennek kapcsán, amit az előbb említettem, mert volt egy érdekes helyzet, amire többen felhívták a figyelmet, hogy többen is ülve maradtak a Fidesznek ugye az új frakciójában a megnyitó alatt, amikor az örömódát játszották ebben a frakcióban, és hogy ez mennyire, hát hogy mondjam, mit lehet ebből, ha le lehet bármi következtetést ebből vonni, ugye többen is ülve hallgatták végig, ugye ennek megvan mindig a maga procedúrája, ez egy különleges alkalom ilyen értelemben, és a magyar képviselők közül egyébként Dajs Tamás nem csatlakozott ehhez a demonstrációhoz, de például Gyürk András ilyen, ha jól látom, a fején karba tett kézzel hallgatta az egészet végig, szóval van-e például az ilyen típusú gesztusoknak, vagy viselkedésnek jelentősége, vagy mit tudunk ebből kiolvasni, ha ki kell olvasni valamit?
Én csak azt tudom kiolvasni, hogy egy olyan kormánynak vagy egy olyan politikai alakzatnak az európai parlamenti képviselői nem álltak fenn, aki idestova most már több mint egy évtizeden nem teszi ki egyébként az uniós zászlót a magyar közintézményekre sem, tehát nem feltétlenül hat az újdonság erejével, és azt gondolom, hogy európai partnerek számára is. Annak fényében, ami az elmúlt 14 évben történt, annak fényében, ami az elmúlt két hétben történt, az, hogy Gyürk András feláll-e az örömóda alatt, vagy sem. Hát nem értékelném túl ennek a jelentőségét.
Akkor hagyj hozzak egy másik idézetet. Szent Iványi István, szintén ugye külpolitikai elemző, azt írta a Facebook oldalára, hogy a szövetséges eddig szinte mindent lenyeltek, de most kezd elegük lenni ebből a trollkodásból. A bizottság elnöke nem jön hozzánk, az EP nem engedi Orbánnak ismertetni a programját, miniszterek bojkottálják az általunk szervezett üléseket, külügyi tanács ülésére alternatív találkozót szerveznek, és ezek még csak az első reakciók, további komoly lépések várhatók. És én ezt pedzegetem, vagy ezt próbálom tőled is kérdezni, hogy milyen, mi lehet még a következő lépés azok után, mármint amiket itt például felsoroltunk mi is.
Igen. Az uniós szerszámos ládában vannak további jogi lehetőségek. Ugye e körül folyt vita.
Például mi?
Például be lehet fejezni a hetedik cikk szerinti eljárást, most nem a szavazati jognak a felfüggesztésére gondolok, hanem a folyamatban lévő úgynevezett első bekezdésére, ami kimondaná, hogy Magyarországon fennáll az uniós alapértékek rendszer szintű megsértésének a veszélye. Ez szintén...
Ez mennyiben más mondjuk ennek a kimondása azokhoz képest, amiket korábban hallottunk az uniótól?
Az, hogy igazából legmagasabb politikai szinten és a tagállamok részéről 14 év után sincs kimondva az, hogy Magyarország ne lenne demokrácia. 14 év után sincs kimondva az, hogy igazából amit történt Magyarországon a demokratikus intézményeknek az elfoglalásával, az sérteni az uniós alapértékeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon egyértelmű, tiszta helyzetet teremtene politikailag abból a szempontból, hogy itt van egy probléma. Mert amit eddig láttunk, az legalábbis politikailag, és főleg a tanácsban a tagállamok részéről az a problémának a szőnyeg alá söprése volt. A másik lehetőség, és ez egy minősített többséget igénylő döntés lenne a tanácsban, az pedig egészen egyszerűen a soros elnökségi naptárnak az átírása lenne, ami bizonyos keretek között lehetővé tenni egyébként a lengyel elnökség kezdő dátumának az előrehozását, akár szeptemberre, akár októberre. A jogi lehetőség fennáll, a politikai akarat nyilván jelenleg hiányzik.
De miért? Miért hiányzik a politikai akarat?
Mert a tagállamok számára az egyik elsődleges politikai vezérszál továbbra is a tagállami szuverenitásnak a védelme az Európai Unióban. Ez volt 14 év alatt is folyamatosan mindig a fő prioritás. Ez az oka annak, hogy mindig az Európai Parlament és a bizottság viselte egyébként a magyar kormánnyal való konfliktusnak a terhét, és igazából a tagállamok úgy tettek, mintha ez nem az ő problémájuk lenne, és nem szeretnének olyan precedens teremteni, ha nem szükséges feltétlenül, hogy egy tagállamtól gyakorlatilag elvegyék a rotáló elnökségnek.
Annak ellenére sem, amit egyébként Orbán Viktor ezek szerint általuk kimondott mondatokban, lépésekben tesz. Ez egy érdekes mérleg, hogy melyik irányba
dől. Ne érts félre, én itt megpróbálom elmagyarázni, hogy hogyan gondolkodnak mások, tehát ez nem az én álláspontom. Alapvetően a tanácson belül az egyik visszatérő logikai érv az, hogy Magyarországhoz, ami egy alapvetően egyedi kihívás az Európai Unióban, kell-e az általános szabályokat igazítani. És jelenleg nincs arra akarat, hogy az általános szabályokat arra szabják, hogy van egy troll tagállam, aki ahol teheti, gyakorlatilag alássa a közös uniós értékeket, és megsérti az uniós jogi normákat. És ez egy nagyon erős visszatartó erő a tagállamoknak a részéről. Tehát, hogy mint említettem, szerintem ez egy végső eszköz, viszont nagyon pozitív látni, hogy egyébként ennek a mérlegelése folyik, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hónapokban tanúsított magatartás fogja eldönteni azt, hogy a magyar kormány részéről tanúsított magatartás fogja eldönteni azt, hogy elmegye idáig egyébként az európai szankciós spirál. Amit szerintem a magyar kormány részéről az lenne racionális, hogyha augusztusban, illetve szeptemberben egy kicsit megpróbálna alacsonyabb láthatóságot generálni magának, azért, hogy aztán októberben és novemberben, ami a legszenzitívebb szakasza lesz egyébként a magyar elnökségi periódusnak, ugye november 5-én az amerikai elnökválasztással, októberben pedig a grúz parlamenti és a moldáv elnökválasztással, hogy ugyanúgy felpörgesse egyébként a provokációnak és a trollkodásnak a motorját, mert csak azért is, mert hogyha addig egyébként időt tud nyerni, akkor pontosan az amerikai elnökválasztáshoz közel annak az esélye, hogy akkor egyébként elvegyék tőle az elnökségi ciklus, szerintem sokkal alacsonyabb lesz. Ez nyilván nem tanácsadás a magyar kormánynak, hogy hogyan tudja a saját negatív hatását maximalizálni az uniós külpolitikára, de úgy gondolom, hogy tehát amikor még valóban nagyon látványos dolgokat fogunk szerintem tapasztalni a magyar kormány részéről, az október-november lesz.
Tehát lesznek még meglepetések. Várhatóan. Egyébként az, hogy például az új frakció, a Patrióták Európáért frakció nem kapott például a elnöki posztot. Ugye sokan úgy interpretálták ezt a helyzetet, hogy karanténba zárták ezt a fideszeseknek a frakcióját az EP-ben. Ez mennyire értelmezhető így, vagy mennyire mekkora van ebben a kontextusban súlyjelentő, hogy nem kapta a pozíciót. Ugye fel is szólaltak ezzel kapcsolatban, ugye azt mondták a szóvivőjük, hogy ezzel 20 millió szavazót vettek semmibe, mert hogy kellett volna kapniuk pozíciót.
Igazából, ha megnézzük, hogy mondjuk a korábbi radikális jobboldali frakciók karantén alatt voltak-e a korábbi parlamenti ciklusokban, akkor erre a válasz egyértelműen igen. Tehát semmifajta meglepetés nem érhette egyébként a Fidesznek a képviselőit, vagy azoknak a pártoknak a képviselőit, akik a korábban szintén karantén mögé zárt identitás és demokrácia politikai csoportból léptek át a patrióták közé, illetve hát a patriótákat nehéz másnak tekinteni, mint az identitás és demokrácia átcímkézésének. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen legitim és jogos önvédelmi reakciója az európai demokráciának. Itt gyakorlatilag olyan pártokról beszélünk, akik aktívan megkérdőjelezik az uniós alapértékeket, és mint radikális szélsőjobboldali pártok amúgy is veszélyt jelentenek egyébként a liberális demokráciára. Úgyhogy nyilván az ő szempontjukból teljesen érthető a panasz, az ő szempontjukból az is érthető, hogy miért a demokratikus képviseletnek a kártyáját igyekeznek kijátszani.
De lesz ennek valamilyen súlya vagy jelentősége abban a kontextusban, amiről itt mi beszéltünk? Vagy ez egy olyan további lépés esetlegesen, amiket eddig is emegettünk?
Mint mondtam, ez a business as usual. Uh-huh. Tehát, hogy a radikális jobboldali frakciókat mindig igyekeznek távol tartani, és igazából szerintem, ami egy politikailag taktikus lépés volt, az, hogy az európai konzervatívokat és reformistákat, ugye a Meloni által vezetett, szintén radikális jobboldalinak tekinthető frakciónak viszont nem volt karantén alatt, egyébként ők a korábbi ciklusban sem voltak, két parlamenti alelnöki helyet kaptak, és úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag ügyes lépés volt egyébként a radikális jobboldalnak az európai parlamenten belüli megosztására. Nyilván szintén fölvett kérdéseket, és az, hogy akkor ez mennyire értékalapú megközelítés, de szerintem ez egy védhető álláspont annak a fényében, hogy azért az EKR-rel lehet pragmatikusan együtt dolgozni az uniós döntéshozatalban, míg azért ez a korábbi idéről és a Fideszről nem feltétlenül volt elmondható.
Azért ne feledkezzünk meg arra, hogy Magyar Péterék is ott voltak ezen az eseményen, és ahogy itt már beszéltünk mi is az Ukrajnáról szóló határozat tervezetek kapcsolatban, ugye ott egy új álláspontot ismertetett Magyar Péter, és ő azt mondta, hogy az ő demokrácia felfogása nem fér bele, és ezt a karanténozás használt, ezt a kifejezést kontraproduktívnak tartja, és hogy tulajdonképpen nagy kérdés, hogy ki dönti el, hogy ki demokrata, ki nem, mi van a szélső baloldal, ugye ennek apropóján hozta ezt a kérdést, és még egy dolog, amiről kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, vagy hogy látod, ha már itt a politikai taktikázásról van szó, egyrészt ugye meghívta Ursula von der Leyent, aki igent mondott, tulajdonképpen majd szeptemberben, ami hát egy aktív időszak lesz, hogy épp az előbb említetted, valószínűleg ide látogat Budapestre, aminek beszéljük majd a jelentőségéről első körben, és aztán majd utána, hogy ezzel kapcsolatban mit mondott Magyar Péter, már mint az Ukrajnával kapcsolatos határozattervezetről. Szóval először az, hogy Ursula von der Leyen tárgyalt, és láthatóan igent mondott erre. Ennek mi a jelentősége? Hogy kell ezt látnunk, értelmeznünk?
Igen, igyekszem nagyon diplomatikus maradni. Úgy gondolom, hogy Magyar Péternek a korrupció elleni fellépésében nem férnek bele a korrupció ellenes intézkedések az Európai Unió részéről, és a jogállamiság védelmében nem férnek bele a jogállamiság védelmébe hozott intézkedések, amik próbálnák egyébként a jogállamisággal szemben sértő.
Ezt most lefordítom, amit mondtál. Ez azt arra célzol, ami Ursula von der Leyennel kapcsolatos korrupciós vádak
nem,
voltak?
Nem, arra célzol, hogy Magyar Péternek a magyar kormány által elkövetett stratégiai korrupciójával szembeni uniós fellépések, azok általában mindig szálkák a szemében, tehát hogy nem támogatja a forrásfelfüggesztéseket, nem támogatja a magyar kormánnyal szembeni büntető lépéseket. Ugyanez igaz egyébként a jogállamiság visszaállítása érdekében hozott uniós intézkedésekre. Tehát úgy gondolom, hogy igazából Magyar Péter úgy kívánja megszüntetni a kormánynak a korrupcióját és visszaállítani a jogállamiságot, hogy eközben igazából semmilyen lépés ne történjen a magyar kormánnyal szemben. Ez nem gondolom, hogy egy racionálisan kivitelezhető politika lenne. Másrészt nyilván látjuk, hogy az Európai Néppárton belül jelenleg meglehetősen nagy a Tisza pártnak az értéke, és ezáltal...
Ez Orbán Viktor miatt van, vagy egyébként is?
Úgy gondolom, hogy ez két dolognak köszönhető. Az egyik, az Európai Néppárt a legnagyobb európai pártcsalád, és ők mindig is büszkén vallották, hogy gyakorlatilag nincs olyan Európai Uniós tagállam, ahol nekik ne lenne erős tagpártjuk. Ez alól a szabály alól a kivétel Magyarország volt 2021 óta, és szerintem számukra egy hatalmas megkönnyebbülés, hogy van itt egy alapvetően jobb középnek tekinthető politikai erő, ami ami feltörekvő, amiben van perspektíva, és igen, amit szembe lehet állítani Orbán Viktorral, és kvázi egyfajta fricska a magyar kormánypárttal szemben, hogy most ennek a pártnak a képviselői egyébként meglehetősen látványos bizottsági alelnöki pozíciókra lettek nagy számban jelölve egyébként az Európai Néppárt részéről. Ez mutatja a pártnak az értékét, és az is mutatja egyébként a pártnak az értékét, amit te is említettél, hogy valóban nem lett elutasítva egyébként a meghívás, illetve az is, hogy gyakorlatilag tolerálják azt, hogy Magyar Péter megszólalásai egymás után beszélnek ki gyakorlatilag az Európai Néppártnak a közös irányvonalából, legyen szó Ukrajnáról.
Mármint most, akkor hagyj idézzem itt Magyar Pétert. Azt írta a Facebook oldalára, hogy mármint a Tisza párt elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, de nem támogatja, hogy Magyarország megbüntetését Orbán Viktor elhibázott politikája miatt. Erre célzol tulajdonképpen erre a fajta kettősségre, mert ugye itt sokan felvetették, hogy akkor most ez most mit jelent magyarul, támogatja vagy nem támogatja, mert ugye bizonyos bekezdéseket támogatott ezzel a határozattal kapcsolatban, bizonyos bekezdéseket pedig nem.
Igen, és ha jól tudom, továbbra sem támogatja egyébként a fegyverszállításokat Ukrajna számára, ami számomra egyébként egy nehezen elkülöníthető pozíció például a magyar kormánynak attól az álláspontjától, hogy blokkolja az európai békekeretből való kifizetéseket, és abból a szempontból pedig egyébként megkérdőjelezhető Magyar Péter álláspontja, hogy tudjuk, hogy a végfelhasználók védelme az egyébként benne van az uniós jogszabályokban, tehát azért, mert a magyar kormány számára egyébként ezek a kifizetések felfüggesztésre kerülnek, ez nem jelenti azt egyébként, hogy azon végfelhasználók, akik nem részei az állami korrupciós mechanizmusnak, hanem csak pályáztak az uniós forrásokra, ne kellene, hogy megkapják egyébként ezeket a forrásokat, meg kéne, hogy kapják őket a magyar költségvetésnek a terhére, ez nyilván nem történik meg, de úgy gondolom, hogy nagyon nehéz elvárni azt, hogy egy normasértő gyakorlatilag megváltoztassa a saját álláspontját, hogyha nem helyezik nyomás alá. És igazából Magyar Péternek a politikai stratégiája az, hogy igazából el kell kerülni mindazokat a lépéseket, amik a magyar kormány bármilyen formában is nyomás alá helyeznék az Európai Unióban.
Egyébként az, hogy akár a fideszeseknek a frakcióját, vagy a szélső jobboldali frakciókat mennyire osztja meg Ukrajna támogatása, nem támogatása, egyáltalán a Oroszországhoz való kapcsolat, mert hogy láthatóan ez egy komoly törésvonal még ezek között, a frakciók között is. Ez ugye most nagyon fontos lesz nyilván a következő időszakban. Hogy látod, hogy ebbe a konstrukcióba hogy illik, vagy nem illik bele Orbán Viktor, vagy akár az új frakció, illetve akár az, amit most az előbb Magyar Péterrel kapcsolatban beszéltünk?
Igen, teljesen egyértelműen látjuk a törésvonalat. Az európai konzervatívok és reformisták azok, akik alapvetően egy Oroszországgal szemben kritikus és Ukrajna párti álláspontot képviselnek. Ez az oka egyébként annak, hogy végeredményben a Fidesz belépésére miért nem kerülhetett sor az EKR-be, és látjuk, hogy a másik két radikális jobboldali frakció, tehát a patrióták és a szuverenisták is teljesen egyértelműen egy orosz barát álláspontot képviselnek, és látjuk egyébként, hogy az inváziót követő egy év kegyelmi időszakának a letelte óta igazából hogyan nyer újra a legitimációt és elfogadást az európai politikában. Ez a teljesen egyértelműen orosz barát álláspont.
Még egy utolsó kérdés a végére, ami nagyon, nagyon fontos, csak nagyon elszaladt az idő, de mindenképpen Amerikával kapcsolatban még lenne azért pár kérdésem, mert hogy ugye volt egy merénylet Trump ellen, és most hát ugye nagyon sokan találgatják azt, hogy ennek milyen hatása lesz, vagy lehet a kampányra, hogy ez hoz vagy víz, vagy egyáltalán milyen értelemben, hogy fog hatni a kampányra, és hát tulajdonképpen itt például, hagyj idézzem az alelnök jelöltet, ugye, aki James Vance-ről van szó, aki tulajdonképpen dicsérte nagyon sok esetben Orbán Viktort, azt mondta, hogy Orbán döntéseiből tanulhatnánk az Egyesült Államokban. Ugye meg ilyen mondatok hangzottak el az ő szájából. Szóval nyilván világos most már ez a helyzet, de az, hogy például a merénylet, ami hát tényleg megrázó volt nézni, ahogy ez az egész zajlott és történt, azt hogy látod, hogy ez milyen hatással lesz erre az egész helyzetre, kampányra?
Igen, szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy valóban G.D. Vance-nek a jelölése az alelnöki posztra a Trump-al tandemben az egy eléggé jelentős politikai siker a magyar kormánynak, és igazából nem lephet meg minket az az elmúlt CPEC turnus után, hogy igen, vannak a maga republikánusok között olyanok, akik igazából a magyar politikai projektet egyfajta, hát hogy is mondjam, sablonnak tekintik arra, hogy hogyan kellene kormányozni az Egyesült Államokban is. Magáról a merényletről szerintem azt látjuk, hogy valóban a demokraták számára egy nagyon kritikus szakaszba ért ez a kampány. Nyilván a merényletnek a szimbolikus ereje azok a képek Donald Trumpról, ahogy vérző arccal feláll, ökölbe szorított kézzel, ugye azt ismételgeti, hogy harc, és az, ahogy egyébként a republikánusok gyakorlatilag már azt megelőzően is igazából összezártak mögötte, de egy hatalmas, szimbolikus erejű eseményt is kaptak a kampány támogatására, ez éles ellentétben áll azzal a szétforgásoltsággal és megosztottsággal, amit a demokrata párt oldalán látunk, ugye elsősorban azon kérdések mentén, hogy Joe Biden egyébként alkalmas-e még elnökjelöltre, egyáltalán alkalmas-e még.
Hát ezek az elszólásai, ugye, amik voltak, Zelenszky, vagy akár Putyin, meg azért ezek
igen,
komoly gondot okoztak.
Kamala Harris. Vagy Trump, úgyhogy nyilvánvalóan a demokrata kampány jelenleg egy stratégiai krízis időszakot él meg, és nincsenek egyértelműen jó válaszok, de nyilvánvalóan abban az esetben, amennyiben Kamala Harrishez fognak fordulni, az felveti azokat a kérdéseket, hogy akkor ez mennyiben egyeztethető össze a párton belüli demokráciával, szükség lenne új előválasztásokra, tehát milyen úton.
De ez benne van a pakliban? Hogy látod most ebben a helyzetben?
Ugye annak fényében, hogy éppen tegnap jelent meg a hír, hogy Joe Biden ugye COVID-fertőzést kapott, és ugye korábban is voltak olyan hírek, hogy abban az esetben, amennyiben az egészségi állapota nem teszi lehetővé egyébként a feladatának az ellátását, akkor vannak más forgatókönyvek. Szerintem értelmezhetjük ezt a COVID-fertőzést úgy is, hogy akkor itt igazából elindult a B-tervnek a végrehajtása. Meglátjuk, tehát egyikünknek sincsen egyébként kristálygömbje, de azt hiszem, hogy tehát elemzőként, amit elmondhatunk, hogy jelenleg a republikánus kampány egy sokkal erőteljesebb szakaszában van, sokkal egységesebb a párt a jelöltje mögött, míg a demokratáknál alapvetően szerintem a krízis látható.
Na, ehhez kapcsoljuk is tényleg ez az utolsó kérdés, mert éppen néztem, hogy a Trump elleni merényletet szerették volna elítéltetni, ez biztos láttad, ugye a fideszeseknek a frakció, de ezt elutasították, és ugye ebből is egyfajta ilyen kampány kommunikáció alakult ki. Ennek mi lehet az oka? Hogy látod?
Ennek az az oka, hogy az Európai Parlament is, mint minden parlament, többségi elven működik. Egyébként erre kitérhettünk volna a karantén esetében is, hogy azt a többségi elvet alkalmazták, amihez egyébként Orbán Viktor gyakorlatilag oly szívesen nyúl vissza Magyarországon is, nevezetesen, hogyha a többség valamit akar, akkor a kisebbségi álláspontra ritkán van tekintettel. És hát ez történt igazából az alelnöki pozíciók, a bizottsági elnöki pozíciók elosztásánál is, meg ennél a határozatjavaslatnál is. Vélhetően az Európai Centrumnak a pártjai, és ebbe egyébként a jobb közép-európai néppárt is beleértendő úgy gondolta, hogy ez nem a megfelelő forma időzítés, és nyilván nem a megfelelő kezdeményező arra, hogy egy ilyen határozatot támogatni tudjon.